Hogyan változtatta meg a Facebook az életünket? Ez a nagy kérdése a mai napnak. Az élet, azt mondjuk, hogy az élet minden területére hat a Facebook. Melyikre hat a legjobban? Most nyilván reggel felkelünk, vannak, akik azzal kezdik a reggelüket, hogy már az ágyban vagy a fürdőszobában görgetik a Facebookot. Tehát az élet mely területére hatott szerinted a leginkább?
Hát, ahogy mondod, az élet nagyon sok területére hatott. Amivel én foglalkoztam, és amit mindenképp kiemelnék, az az információknak a terjedése. Leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy az információ terjesztést demokratizálta, mert addig, amíg nem volt Facebook, addig az embereknek egy bizonyos csoportja tudott nagyon sok emberhez eljuttatni információt. Korábban az uralkodók és az intézményrendszerük tudtak nagy közönséget megszólítani, egy egész országot akár, vagy intézményvezetők. Később a sajtó nagyon sok ember tudott elérni, viszont nagyon kevesen férnek hozzá a terjesztés jogához, tehát hogy mi terjedjen az emberek között. Na ez változott meg a közösségi oldalakkal.
Nem csak, hogy jó vagy rossz irányba változott ez meg, mert hogy bárki terjeszthet most már információt, ha úgy tetszik, bárki lehet újságíró, bárki bejelentkezhet élőben, követhetik bárhonnan, csak hogy ez jó vagy sem, mert hogy van ennek egy rossz oldala is, mert hogy bármit terjeszthetünk, ellenőrizetlen információt is terjeszthetünk.
Amikor újságíráson tanultam, én még ezt, akkor még gyerekcipőben járt a dolog, és akkor két érzés volt. Az egyik az öröm, hogy a bloggerek, akkor még bloggerek volt szó, de a közösségi oldalnál hasonlóképpen működik, azok civil újságíróként segítik az újságírók munkáját, és a társadalomnak javára válik ez, mert gyorsan helyben tudnak információt szolgáltatni. Ugyanez a közösségi oldalak így lehet vetíteni. Ugyanakkor viszont ott volt a rém, hogy akkor bárki bármilyen információt terjeszthet, és a helyzet az, hogy főleg a 2016-os amerikai elnökválasztás kapcsán jelent meg a probléma, az álhíreknek a terjedése akkor kezdett témává válni. Ez valóban probléma. Itt most nem az a baj, csak egyszerűen a felhasználók terjesztik az információkat, és akkor nem feltétlen igaz, hanem vannak, akik szándékosan álhíreket terjesztenek, és az emberek ezt, mivel nem tudják eldönteni, hogy az, amit látnak, az álhír, ezért ők maguk is az áldozatává válnak, és terjesztőivé válnak ezeknek a tartalmaknak. Tehát ilyenképpen mindenképp van egy veszélye ennek.
Itt álhírekről beszélünk, a műsorunkban szó volt az álvalóságról, arról, hogy az, amit feltöltenek egyes Facebook felhasználók a közösségi médiára, az mennyiben az ő életük, mennyiben az a valóság, amiben ők élnek, és mennyiben azok a képek, amiket megosztanak, mennyiben nem a valóságról szólnak. Hogyha ilyen szempontból nézzük a Facebookot, akkor milyen hatása van az életünkre? Mert hogy jelenleg is itt van az életünkben ez a közösségi oldal.
Az ember rendszerint a vágyót, ént, az ideális ént próbálja mutatni másoknak, amilyen válni szeretne, vagy ahogyan szeretne feltűnni mások előtt. Na ebben nagyon jó eszközt adott a közösségi oldal, mert vannak szépítő filterek, meg egyáltalán lehet irányítani, hogy mi jelenik meg az életünkből. És nagyon sokszor a csúcsmomentumok, a kirándulások, az élet örömei jelennek meg, ami nem teljesen reprezentatív, tehát nem a valódi életünket mutatja be, mert a legérdekesebb momentumok vannak kiemelve. De természetesen ezzel van egy ellentétes vonal is, amikor most már arra törekszenek az újabb influencerek és a dalok, hogy pont, hogy az életnek az árnyoldalait, a legkevésbé érdekes dolgokat, az, hogy esznek, tehát hogy nagyon sok nézettsége van videóknak, hogy hogyan eszik valaki, vagy más bármilyen banális dolgot végez. Tehát mindenképp itt egy kettőség figyelhető meg, de egyértelmű az, hogy úgy kommunikálunk, vagy úgy mutatkozunk be a felületen, amivel próbáljuk a körülöttünk levőknek a jó benyomását elérni a legtöbb esetben.
Most a beszélgetésünk előtt a mesterséges intelligenciát megkértem, hogy mondja el, hogy szerintem melyek a Facebook negatívumai 5 pontban, és azt mondta, hogy az egyik az a társadalmi összeomlásnak a veszélye, mert hogy a Facebook felhasználók közötti viták és ellentétek elősegíthetik a társadalmi feszültségeknek a kialakulását, sőt, társadalmi összeomláshoz is vezethetnek bizonyos helyzetekben. Ez mennyire a mesterséges intelligenciának a borulátása, és mennyiben kell ezt valós tényként kezelnünk?
Ez nem egyszerűen csak borulátás, valószínű, hogyha máskor kérdezünk, még nem biztos, hogy ugyanezt válaszolná, de van itt egy nagyon fontos észrevétel. Az egyik az, hogy a Facebook összekapcsolta az embereket, tehát elkezdett kapcsolatokat kialakítani. Először is leképezte a valós emberi kapcsolatokat, a barátságokat, a rokonsági kapcsolatokat, viszont nagyon sok új kapcsolatot is behozott idegenekkel, vagy kevésbé ismert emberekkel. Tehát tulajdonképpen a hálózatosodást segítette. Ebből azt szűrhetnénk le, hogy akkor az emberek közelebb kerültek egymáshoz, de ennek van egy másik oldala, hiába, hogy hálózat jött létre, de pont, hogy a közösség egyre inkább kezd felbomlani. Mert a hálózat az kiterjed egy globális hálózattá, és a minket érő információk viszont azok egy szűrt rendszeren keresztül érkeznek. Van egy úgynevezett szűrőbuborék, vagy filter bubble, az a szakirodalom szerint, vagy visszhangkamrának is nevezik, amikor az ember a hír folyamában csak olyan tartalmakat lát, vagy többnyire olyan tartalmakat lát, ami az ő ízlésvilágának és gondolkodásmódjának megfelelő. Na most, mivel mindenki egyedi hírfolyamot lát, személyre szabottan, ez lehet az oka annak, hogy hiába, hogy hálózatba vagyunk kötve, mert mindenki más tartalmakat lát, és nem találjuk meg a közös szót. Pont azért, mert mindenki más tartalmakkal, információkkal szocializálódik.
Nekem eszembe jutott, kicsit csúnyában szokták írni a Facebookon, de rádióban vagyunk, úgyhogy eddig ugye azt szokták mondani mostanában, hogy eddig csak a rokonság és az ismerősök, a közeliek tudták azt, hogy buta vagy, most már az egész világ. Tehát, hogy van egy ilyen hozadéka is ennek a Facebooknak, hogy mindenki meg akar nyilvánulni, és mindenki mindenhez is hozzá akar szólni. Adott pillanatban az embereken azt látom, hogy teljesen kifordulnak önmagukból, és azt, amit esetleg a való életben személyesen nem mondanának el, vagy nem úgy mondanának el embereknek, az teljesen ilyen agresszíven, tehát hogy mintha a személyiségük is megváltozna, abszolút gátlások és korlátok nélkül lehet hozzávágni az emberhez.
Igen, hát mondják is, hogy Facebook huszár, vagy komment huszár.
Kanapé huszár, meg hasonló.
Volt nagyon szörnyű tapasztalatom, amikor olvastam egy-egy kommentet. Egyébként a kutatásomban a kommenteket, amikor a Facebookot kutattam, szándékosan hagytam ki a mentális egészségem miatt, mert hogy a szörnyű újságíróként is igyekszem kerülni, mert valóban az emberek nagyon durvákat tudnak ott kommentálni, de amit akartam mondani, hogy volt olyan, hogy egy babakocsit tologató anyuka olyan véres szájjal kommentált valahová, hogy nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehet az, hogy egy friss anyuka, aki most szült egy gyereket, ilyen módon áll hozzá az embertársaihoz.
Igen, tehát az egyik pillanatban gügyög a gyerekének, és jaj, egy kicsi szíve anyukának, apukának, és amikor ezt tisztába tette a gyereket, akkor leül a Facebook elé, és megrittyent egy olyan kommentet, vagy bejegyzést, hogy faladja a másikat.
Igen, tehát valószínű, hogy ezt a szarcunamit, bocsánat, tovább viszi a... De igen, sajnos ez egy nagyon súlyos probléma. Jellemző, tehát, hogy a kommenteknél én ezt láttam, én hírekkel és álhírekkel foglalkoztam, hogy ottan válogatatlan módon nyilvánulnak meg az emberek, és nekem az az egyik benyomásom, ezt nem tudom biztosan állítani, de hogy az embereknek egy része nem is érti, hogy az pontosan kik számára lesz látható. Tehát a nyilvánosságnak az érzékelése torzul. Ez az egyik, és ezért mernek bármit kiírni. Tehát, hogy nem tudatosul bennük, hogy bárki számára hozzáférhető az információ, plusz kialakul egy ilyen fal. Korábban a nickname mögé el lehetett bújni, még amikor én középiskolás voltam, akkor mi azzal foglalkoztunk, hogy hogyan bújjunk el állarcok mögé. Tehát
hát egyébként nem a most is el lehet bújni, hogyha valaki nagyon akar, simán készíthet magának álprofilt. És
sőt, a Facebook nemrég ajánlotta nekem, ezelőtt nem tudom, egy hónappal, hogy hogyha szeretnél más profilt is létrehozni, ahol más néven szerepelhetsz, akkor itt a lehetőség, kattints ide.
Korábban egyébként az volt, hogy azt kérték kimondottan, hogy valós személyeknek kell lenniük. Természetesen attól volt nagyon sok álprofil. Most nem emlékszem a teljesen pontos számokra, de ilyen milliós nagyságrenden törölnek álprofilokat, és arra is emlékszem, hogy amikor az amerikai elnökválasztás volt, talán 400 ilyen álprofilhoz köthető, volt köthető az álhíreknek a fele körülbelül. Tehát, hogy nagyon kis számú álprofilról meg lehetett úgymond hackelni egy társadalmat, egy nyilvánosságot. Úgyhogy ezek mindenképp veszélyesek, igen.
Romániában mintegy 10 millió Facebook felhasználó van, most nem tudjuk ebből mennyi az áll és mennyi a valódi, mintegy 10 millió Facebook felhasználót tartanak nyilván, 50,5% nő és 49,5% férfi. Az imént említetted a babakocsit tologató anyukát, nagyon sok képet látunk feltéve kisgyerekről, beszéltünk a kirándulásokról, feltöltött képekről. 2009, ha jól emlékszem, akkor jelent meg a like, akkortól lehet lájkolni. Ez hogyan határozza meg az életünket? A like vadászat hogyan határozza meg az életünket? Mert hogy mindenki arra gyúr, legyen szó Facebook bejegyzésről, legyen szó mármint, hogy írásról, legyen szó fotóról, lessük, mármint aki a Facebookon éli az életét, lesi, hogy hány lájkja van.
Zseniális húzás volt a részükről, amikor kitalálták a like gombot és bevezették, sőt, még inkább, amikor bevezették a hangulatjeleket, mert a like az kifejez egy interakciót a személy részéről. Most több irányból lehet megközelíteni a személy felőről, vagy a cégek felőről. Mindenki hajszolja természetesen a like-okat, mert ebben lehet mérni. Hát sokan sajnos az identitásukat is ez alapján határozzák meg,
hogy
nem érkezik.
Ez nagyon komoly, mit mondasz, hogy az identitását hogy határozza meg, és főleg a fiatalok vannak nagyon nagy veszélyben, legalábbis én így látom.
Igen, tehát hogyha ott látszik nyilván, amíg csak az osztályban vagyunk, az ember maximum érzi, hogy valakinek szimpatikus vagy nem szimpatikus, viszont a like az egy konkrét gesztus arra, hogy igen, akkor ez most szimpatikus volt. Vagy ha dühös fejet tesznek, vagy kacagót, amikor nem próbáltam vicceset mondani, akkor abban viszont már látom, hogy nem pont úgy fogadták, ha egyáltalán tesznek bármilyen like-ot, mert a legtöbbször az a baj, hogy nem érkezik elég like. És az, hogy itt már a visszajelzések mértéke, tehát a 10 like, az nem like. Van, amikor már a 100 like, vagy az 1000 like sem like, hanem csak úgy a felett kezd érdekessé válni a történet. Ami meg abszurd, mert hogy az ember kb. 100-150 emberrel tud normálisan kapcsolatot tartani. Ezt a kutatók így mondják, hogy kb. 150 az embernek a kapcsolatainak a szám, amit úgy életben tud tartani, de van, akinek a 150 like sem elég egy bejegyzésre.
Beszéltünk a Facebook hatásáról, vagy érintettük a mentális egészségre, milyen hatása van, beszéltünk arról, hogy a társadalmi összeomlásnak a veszélye is megvan. A személyes kapcsolatok leértékelődnek ezáltal, hogy megvan a Facebook, mert hogy a túlzott online kapcsolatteremtés, a virtuális közösségekben való részvétel, az elviszi az embereket az offline, a valós életbeli kapcsolatoktól. Tehát van erre vonatkozó mérés? Tehát az, aki többet Facebookozik, az kevesebbet interakcionál húsvér emberekkel, mert hogy azt látni, hogy fiatalok ülnek a kávézó asztalnál, és teáznak, hogy ne mondjam azt, hogy söröznek, és a telefonjukat bújják. Most nyilván ők kivonultak a Facebookról, de átvonultak egy másik közösségi média felületre, tehát ilyen szempontból megvan a személyes kapcsolatok leértékelősének a kérdése fel ott is.
Ez egy valós probléma. Az embereknek nagy része átvonult az online térbe, és a kommunikációnak egy jelentős része átvonult az online térbe. Nem csak közösségi oldalakhoz kapcsolódik, de igen, elég egy buszon leülni, és nézni, hogy hány ember kezében van a telefon, és hányan nyomkodják. Vagy most már inkább azt lehet megnézni, hogy ki az, aki nem, mert nagyon ritka. És egyébként ez nem csak a fiatalokra jellemző, mert minden korosztályt érint szinte kivétel nélkül. Tehát a saját megfigyeléseim szerint. Nem szeretném ezt ilyen generációs kérdésként tekinteni. Igen, mindenképp megbomlik a személyes kapcsolatoknak a dinamikája, és sajnos az a szörnyű, amikor az egymás mellett levő emberek is online kommunikálnak. Tehát van olyan, hogy a férj átír a feleségnek az egyik szobából a másikba, hogy nem tudom, mi történik. És az van, amikor persze ez hasznos, mert éppen szól, hogy nem tudom, figyelj oda a gyerekre, de hogyha a kommunikáció erre redukálódik egy idő után, az viszont nagyon rossz.
Tinédzser és szülő esetében hallok gyakran ilyen helyzetekről, hogy a szülő ír a gyereknek, hogy jöhetsz ebédelni, meg hasonlók. Tehát, hogy van egy adott pillanat, amikor a kommunikáció erre korlátozódik. Mondjuk egy morcos tinédzser és egy tehetetlen szülő között.
Igen, meg nem biztos, hogy egyformán értjük az emotikonokat. Itt erről is nemrég olvastam, de igen, lényeg az, hogy tehát itt bejöhet egy kommunikációs zavar, hogy nem ugyanazt a nyelvezetet használjuk az online térben. Valaki küld egy emotikont, amit mi nem tudunk értelmezni, vagy fordítva mi küldünk valami, nem tudom, kettős pont zárójelt, amit még a mirces vagy mirkes világból hozunk magunkkal, mondjuk a generáció, és akkor a fiatalok nem értik, hogy az mi az.
Igen, hát elmondta az én 8. osztályos fiam is, elmondta azt, hogy ciki azt a mosójelet használni, a kettős pont és a zárójel bezár, kerek zárójel bezár, az most
meg
már
van
a mai
egy másik,
ciki.
Hogy van ez a hát olyan, mintha ilyen imádkozó kéz lenne, hálátadó, de van, tehát olyat is hallottam, hogy az nem is hálátadás, hanem pacsi két ember között, hogy ez az.
Nem tudom, de hogy nekik egyébként a Facebook előtt már ezek az emotikonok megvoltak. A Yahoo Messengernél voltak ilyen emotikonok, nem?
Igen, igen, azok megvoltak már korábban. A lájkoknál még azt akartam mondani, hogy viszont a Facebooknak azért érdekes a like gomb, mert hogy nem csak azt látja, hogy valakit valamilyen tartalmi érdekel, hanem egy érzést is tud társítani mellé. Tehát nem csak azt tudja, hogy megérintette, hanem azt is tudja, hogy az emberből dühöt váltott ki, nevetést, szívet, vagy bármilyen most már más ikonokat is lehet tenni. Tehát, hogy már gazdagodott
korábban. Mozognak.
Én nem a kommentekre gondolok, hanem a lájkokra.
Ja, igen, igen, igen.
Lehet, hogy van a lájkokban is, azt még nem láttam olyant, ilyen mozgót, de igen, a több ikont is lehet használni most már, nem csak azt az alapvető 4-5-öt, ami volt korábban. De hogy az a lényeg, hogy már eddig úgymond csak egy tudás volt, ha próbálnám ezt megfogalmazni, tudta a Facebook vagy bárki más, hogy valami tartalmat lájkoltak. Ezekkel az emotikonokkal, hogy a hangulatjellel reagálunk, azzal viszont tényleg egy érzés is, tehát a tudás és az érzés is párosul.
Ugye arról beszéltünk, hogy az embereknek nem a szája, hanem az ujja elered, és sokszor nem kontrollálják magukat. Annyian mondták, hogy kellene egy dislike gomb is. Na, mi történne, hogyha ezt is valahogy beiktatnák? Azt hiszem, hogy megint egy ilyen lejtőn csúsznánk egyet.
De valahogy nem ezt a dislike-ot jelzi a morcos figura?
Nem.
Ezt akartam mondani, hogy azért ők tiltakoztak, tehát nem akarták bevezetni a dislike gombot. Viszont egyrészt lehet visszavonni lájkot, az persze nem dislike, de hogy
látja,
a lájkot
ezt látja az, aki megkapta a lájkodat, az látja, hogy te visszavontad?
Nem. Csak ha utána megnézi, és
ha utána ellenőrzi, akkor láthatja. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk feldobta a Facebook az értesítést, hogy én lájkoltam a képét, és amikor rámegy, nem látja, akkor abból rájöhet, hogy de persze, amik mondtam, hogy van, amikor az egy like nem like, vagy 10 like nem like, akkor itt, amikor százas nagyságrendben lájkolnak, akkor nem fog feltűnni, hogy valaki visszavonta.